Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar nukleáris ipar nemzetközileg is versenyképes, a szektor ráadásul stratégiai jelentőséggel bír a nemzetgazdaság jövőbeli teljesítménye szempontjából is. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Párizsban a nukleáris világkiállításon a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség standjának megnyitóján. Szijjártó Péter arról számolt be, napjainkban robbanásszerűen nő a világ villamos energia igénye, az autóipar elektromos átállásának, a hűtési és fűtési rendszerek egyre szélesebb körű használatának, az ipar növekvő teljesítményének és a nagy adatközpontok építésének következtében. Emlékeztetett, ezért egyrészt dolgoznak a meglévő reaktorok élettartamának kiterjesztésén Pakson, másrészt két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk építése is zajlik. Pénteken Orbán Viktor Washingtonba utazik, és minden jel szerint az energia lesz a legkényesebb téma Donald Trump-al folytatott tárgyalásán. Az Index információi szerint Budapest azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy fogadja el történelmi, földrajzi és műszaki okokból Magyarország rövid távon nem tud leválni az orosz kőolajról és földgázról, cserébe viszont kész mélyíteni az amerikai nukleáris együttműködést. A tárgyalásokon jelen lesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is. Lázár János benyújtotta a közbeszerzési törvény módosításának javaslatát az országgyűlésnek. Az építési és közlekedési miniszter jelezte, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmazsági igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki maga vagy kapcsolt vállalkozása az elmúlt 5 évben uniós értékhatárt elérő állami építési beruházás esetén a korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte, különösen ha a jótállás vagy kellékszavatossági jog teljesítése vonatkozásában, a szerződésben vagy a felek megállapodásában foglalt határidő eredménytelenül eltelt. A törvénymódosítás előzménye, hogy a tervekkel ellentétben múlt pénteken nem adták át a forgalomnak az M30-as autópályát, mert Lázár János szerint a kivitelezéssel megbízott ausztriai Strabag átverte a kormányt. A teljes bírósági ágazat több mint 10 000 ember kaphat 13. havi illetményt idén, közölt az igazságügyi miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában. Tuzson Bence elmondta, a bírák havi átlag illetménye 48%-kal növekszik a 2024-es szinthez képest, a fogalmazók és a titkárok 89%-os növekedéssel számolhatnak, a bírósági tisztviselők javadalmazása pedig duplájára nő. Az idei első, második és harmadik negyedévben 7490 új lakás épült, 14%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19947 volt, 37%-kal több, mint 2024 azonos időszakában. A nehézségek ellenére a foglalkoztatás helyzete stabil, közölte a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Közel 4.700.000 ember dolgozik, a legfrissebb adatok alapján relatíve alacsony, 4,5%-os a munkanélküliségi ráta, mondta Comba Sándor. A 2010-es években 6-700.000 álláskereső volt, most 220.000 ember szerepel a nyilvántartásban. Ehhez a javuláshoz az kellett, hogy a korábban fejletlen térségekbe óriási beruházások érkezzenek, amelyek már induló fázisban vannak. Debrecen és Nyíregyháza környékén már látható az álláskeresők számának csökkenése, ismertette. A magyar kormány mintegy 40 milliárd forintot fordít az elavultabb képalkotó diagnosztikai berendezések cseréjére, illetve új telephelyek nyitására, mondta el az egészségügyi államtitkár. A kormány és az országos kórházi főigazgatóság 22 milliárd 600 millió forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programja 30 CT és 11 MR berendezés beszerzését biztosítja országszerte, ismertette Takács Péter egy kalocsai CT átadón. Csak nem 9000 hektárnyi 10 hektárt meghaladó földrészletet kínál megvételre a gazdáknak a második árverési ütemben az állam. A szántó, rét, legelő és vegyes művelési ágú területekre bárki tehet vételi ajánlatot, az árveréseket november 14-ig tartják meg. Meghalt Dick Cheney, az Egyesült Államok volt alelnöke és a terrorizmus elleni háború fő alakja, aki hibás feltételezések alapján segített az országot az iraki háborúba vezetni, közölte a családja. 84 éves volt. A 46. alelnök, aki George W. Bush republikánus elnök mellett két ciklusban, 2001 és 2009 között szolgált, évtizedekig meghatározó és megosztó washingtoni hatalmi szereplő volt. Végül az időjárásról, holnap újra túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és plusz 2, napközben aztán 12-14 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk. Ma minden szép, de hátunk mögött még kísért a múlt. Gyere álmodjunk az álmunkról, lehetsz hullám a vízesésben. Gyere mondd el most, ami rólad szól. Ha szakad a part,
valamiben mindig keresem a bajt, csak a szene maradt velem, ez az, ami hajt. Mindig ilyen voltam, találtam helyet magamnak, ahol megvárom egyedül a vihart, yeah. Kicsit maradok még, néha beleteszem a kezem a tűzbe. Igen, valamire nem lehetek büszke, de egyedül kerestem, melyik ajtó kell, yeah. És onnan is tudnák ezek, hogy mi van itt bent. Soha nem volt benned, és senki, amikor kellett. Megtanultam egyedül, és sohasem bántott, mert te nélkül nem lennék itt. Mindig ilyen a körforgás, lezuhan, amit feldobtál. De én maradok, wow, 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 wow.
Ha szakad a port, sodor a szél, minket semmi volna még. Ha nem találsz, akkor se fél.
Thank you. Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Október a reformáció hónapja. Ebből az alkalomból Fabinyi Tamás evangélikus püspök a bécsi kaputéri evangélikus templom közösségi termében pódiumbeszélgetést folytatott Németh László belgrádi érsek bíborossal. A résztvevők engedélyével a beszélgetés néhány fontos részletét szeretném megosztani a hallgatókkal, egyrészt a konklávéról, másrészt az ökumenikus mozgalom jelenlegi helyzetéről, esélyeiről.
A konkláviról mesélj nekünk, kérlek, hiszen bíborosként jogod volt részt venni. Bizony a titoktartási kötelezettsége természetesen, és nem szeretnénk most itt luteránus eretnekek rávenni téged arra, hogy megszegd ezt a kötelezettséget, de valahol azért elmondtad, hogy a Konklávé című film, ami egy nagy sikerű és izgalmas produkció, az nincs messze az igazságtól. Jól emlékszem erre?
Jó, ez a Partizánban volt. Nagyon közel van, nagyon közel van. Tehát most megmondom, hogy miről van szó. A külsőben nagyon közel van. Tehát a filmet is a Sixtusi kápolnába forgatták, az asztalok kb. Épp úgy állnak, mint a filmben voltak. Kicsit másképp néz ki az asztal, ahol a bíborosok számolják a szavazatokat, és nem négy, ahogy úgy van, négy bíboros volt, hanem hat, és utána, mivel nagyon sokan vagyunk, 133 bíboros volt jelen, ez a történelem legnépesebb konklávia eddig, és 7 bíboros volt, akik számolták, de ez egy egész liturgia, tehát úgy kell nézni, ez nem egy olyan vásárszerűség, hanem inkább mindegy kemény és gyönyörű, mély, misztikus tapasztalat, amelyben a liturgia egyesül a hatalmi játékkal. Szabad ezt így mondani, mert a hatalmi játék abban van, hogy a végén választunk egy embert közülünk, akire azt mondjuk, hogy a Szentléleknek az akaratát követve őt látjuk legjobbnak, hogy a Jézus helyében irányítsa a Jézus egyházát. Tehát ez egy nagyon vallásos élmény, ami annyira nem volt észrevehető a filmben.
Igen, és jobban a hatalmi játék.
Igen, hatalmi játék volt, meg a kikit fog kijátszani, meg hasonló. Másik, hogy mi sikeresen 20 óra alatt megválasztottuk az új pápát. Azt jelenti, hogy nem voltak ilyen lehetőségek, hogy ott a vacsora előtt, vacsora után kitaláljuk ezt, vagy azt, hogy ki, merre, hogyan.
De úgy, voltak azért szünetek, nem?
Tehát, szünetek az, voltak, természetesen.
És az egyeztetések azért történhetnek, nem?
Az igazi találkozók előtte voltak. Maga a konklávé az egy teljesen más dolog szerintem, az én felfogásom és tapasztalatom szerint. Tehát a konklávé az nagyon szűk körben játszódott le, tehát az átvonulás, az ima, az eskütétel, utána volt még egy elmélkedés, Cantala Messa bíboros tartott egy elmélkedést, 30 perce volt, de több mint egy óráig beszélt. Úgyhogy a végén akkor oda jutottunk, hogy arról kellett szavaznunk, akarunk-e még aznap este szavazni. Ugyanis úgy volt előlátva a napirend szerint, hogy 7-kor megyünk vacsorára. És 7 óra, 4-8 volt, mikor befejezte Cantala Messa. Úgyhogy akkor még szavaztunk, és első este 9:30 volt az első füst, a szürke, tehát hogy nem választottunk, de azért húzódott ki az egész program. Úgyhogy utána hazamentünk, nagy része most furcsán hangzik, de én még az egyik fiatalabb bíboros vagyok, úgyhogy ott vannak idősebb emberek, akik már 9 után nehezen járkálnak, meg nehezen gondolkodnak, és kellett előbb az ágyba kerülni, úgyhogy mondjuk ezt így finoman. Úgyhogy nem hiszem, hogy nagy játékok voltak még valahol a háttérben. A nagy beszélgetések előtte voltak, volt a 12-szer félnapos beszélgetés, Congregatio Generalis, általános beszélgetések, ahol minden bíboros beszélhetett, és nem volt meghatározva az idő. Ami nagyon fontos volt, hogy nevek nem hangzottak el. Tehát van egy ilyen kultúra ebben a beszélgetésben, hogy nevekről nem beszélünk. A nagy csoportban, ahol körülbelül 180-190 bíboros volt, mert a nyugdíjasok is részt vettek, tehát én a nyugdíjasokat azokat nevezem, akik 80 fölött vannak, és nem szavazhatnak. Tehát nem vonulhatnak be a Sixtusi kápolnába. És arról volt inkább szó, hogy mi kell az adott pillanatban, történelmi pillanatban az egyháznak. Tehát kellett, hogy milyen profilja kell, hogy legyen a következő pápának. Ez az egyik, tehát a személy. hogy legyen missziós tapasztalata, beszéljen legalább két nyelvet, világnyelvet, és hogy legyen missziós tapasztalata több kontinensen, nem csak egy kontinensen, mert már nem probléma. Az, ami 100 évvel ezelőtt lehetetlen volt, hogy kontinenseket járni jobbra-balra, ma nagy részben minden bíboros legalább 2 vagy 3 kontinensen dolgozott. Úgyhogy ez már benne van az egyházunk életében. És utána természetesen az, hogy püspök volt egy egyház megyében. Tehát katolikus egyházban vannak címzetes püspökök, akik nagy részben irodában dolgoznak, és vannak pasztorális munkával egyházmegyét vezető püspökök. Az is egy ilyen kívánság volt.
Leó esetében ugye ez
mind egybe jött. Észak-dél-amerika és Európa, mert Európában tanult, utána 10 évig vezette az ágostanrendi szerzeteseket. Tehát a konklávé két dolog, ami valójában a titok alá tartozik, az a nevek és számok. Tehát, hogy ki mennyi szavazatot kapott, meg a nevek, ki kapott, mit kapott. Ezek olyan dolgok, hogy szerintem sokkal jobb, mert továbbra is együtt dolgozunk. Tehát mindazok a bíboros, akik bent voltak, továbbra is együtt dolgoznak azzal a pápával, akit megválasztottunk. Tehát ez szerintem egy nagyon egészséges és nagyon jó dolog. A többi dolog az, tehát olyan gyorsan megy az egész, hogy egyáltalán nincs ide. Volt a New York-i bíboros, azt mondta, hogy rossz volt a kaja, nem tudom, hol vettél, nekem jó volt, minden esetre. Tehát vannak ilyen dolgok, és mindenki másképp érte meg azokat a dolgok, amelyek közte vannak. Ami fontos, és tudni kell, hogy sorsolással kaptunk szobákat, tehát nem oda mentünk lakni, ki ahova akart, hanem kisorsolták a számot, és megkaptuk, oda mentünk. Telefont, számítógépet nem lehetett bevinni, vezetékes telefon csak a házban működött, tehát nem lehetett felhívni kintre, és kintről se be. Minden ablak le volt pecsételve, meg hasonló dolgok, úgyhogy abszolút úgy éltünk tényleg, mint valami eremiták. Úgyhogy a Szixtusi kápolnában is különben az ablakok le voltak takarva, ilyen lehallgatás elleni üveglemezekkel, meg minden le volt ragasztva, úgyhogy tényleg abszolút el voltunk zárva mindentől, és csak azok lehettek velünk, vagy beszélgethettek, akik valami formában részt vettek a választásban, nem magában a választásban, hanem körülötte. A liturgiát vezetők, a biztonságiak, a technikusok, orvosok is voltak, tehát minden volt, ami kellett. Én, ami megmaradt nekem, és számomra, ami halál, amíg biztos, hogy megmarad, ez a fantasztikus vallási tapasztalat. Egyrészt meg hihetetlen hatalmi kérdés, mert hatalmi kérdés, hogy a következő 10, Leó pápa egészsége jó szerintem, egy 15 évig simán vezetni fogja az egyházot, hogy egy embert választunk, akinek utána mérhetetlen hatalma van egy választás alapján, másrészt pedig nem csak hatalomról szó, hanem arról, hogy tudnánk valahogy teljesíteni a krisztusi küldetést. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Én megvallom őszintén, hogy nagyon mélyen átéltem ezt a hangulatot a kápolnában, mert minden csöndben folyik, tehát nem úgy van, hogy nem szabad beszélgetni, lehet a mellettünk levőkkel minden, de az ember ott ül abban a kápolnában, és 20 órán keresztül nézheti azokat a gyönyörű festményeket, és utána a szavazatot Michelangelo-nak az utolsó ítélete előtt tesszük a szavazó tálba, és előtte van egy ilyen szöveg még, amit nem mutatott a tévé, de fel kell olvasni, hogy legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint szavazatomat arra adom le, akit a legjobb jelöltnek tartok erre a szolgálatra. És közben ott néz rád az egész utolsó ítélet, tehát hogyha az ember, ha tényleg az egyházában hisz abban, hogy tényleg ez egy isteni dolog, és hogy Isten vezet minket, akkor ez is szerepet játszik, tehát nem azt mondom, hogy félelem, de a felelősség tudata. Ez nagyon fontos.
Hogyan látod Közép-Kelet-Európának a helyzetét vallási, társadalmi, közéleti, vagy akár politikai szempontból?
Nagyon sok a feszültség, nagyon sok a, hogy is mondanám, populizmus és új nacionalizmus. Tehát ezek azok az érzelmek, amelyek újból felfeltörnek. Én elég sokat utazom Közép-Európában, és azáltal, hogy Lengyelországban tanultam, meg mindenfelé dolgoztam. Tehát sok ismerősöm van, sok emberrel találkozom, sok helyre meghívnak, és ez egy általános helyzet, állapot Európában, de Európán kívül is, de Európában mindenképpen, mert mi itt egy kis helyen nagyon sok nemzet van, nagyon sok nemzet 2000 éves vagy több éves történelemmel és tradícióval, mindennel, ami ebbe benne van, és ezt nagyon tudatosan védi mindenki, ami hála Istennek ez hozzá is tartozik, mindenki legyen a saját nemzetének, kultúrájának az igazi hívője, hogy úgy mondjam, de ez nem jelenti, hogy akkor ez kizárólagos kell, hogy legyen. Tehát a kizárólagosság az sohasem jó. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami a keresztények között is mind gyengébb, ez a testvéri szeretet és a kibékülés fontosságának a megismerése. Nagyon sokszor mi keresztények is nagyon kizárólagosan beszélünk, hogy kizárjuk azokat, akik nem úgy viselkednek, vagy úgy gondolkodnak, mi. Elég arra is gondolni, a katolikus egyházban is vannak konzervatívok, vannak lipsik, vannak mások, mindenféle dolgokról tudunk, és közben kevésbé húzzuk alá, vagy kevésbé hangoztatjuk, hogy először mindenkit méltóságában el kell ismerni, és úgy kell beszélgetni, mint ahogy Leó pápa mondta, hogy mint a Krisztus lenne benne. Tehát Jézus mindenkivel, aki csak ember, tehát mindenki Krisztusban lett megteremtve, de Jézus mindenkivel egyesül, és jelen van a keresztség által még jobban, de a keresztség nélkül is. Hisz nincs olyan ember, akiért Jézus nem halt volna meg, és nincs olyan ember, aki üdvözölni fog Jézus nélkül. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem szabad elfelejtenünk, és ezért az isteni terv más, mint a mi parciális felfogásunk a világról, és mindenképpen annak az aláhúzása, vagy annak a hangoztatása, hogy a miénk az igazság. Az biztos, hogy az ukrán háború egy 50 évre hátra vetítette a katolikus-ortodox párbeszédet. Minimum 50 év. Na azok az egyházok, amelyek most továbbra is kapcsolatot tartanak Rómával, és én csak mondom, katolikusokról beszélek, azok nem jelentenek semmit valójában az ortodox világban. Az ortodox világban azok a megmondók, akik most szent háború mellett vannak, vagy állnak, és teljes tiszteletem Bartolomeusz pátriárkának, de ő nem megmondója az ortodox világnak. Tehát ez van. 16 ortodox pátriárkátus van, független egyház, és az első, tehát van egy lista, hogy ki az első a konstantinápolyi pátriárka, tehát amikor valamit kell, akkor ő hívja össze a többi pátriárkát, ő vezeti az üléseket, ő szólalhat fel. Sajnos több mint fele majdnem az ortodox egyházoknak ma nem veszik őt komolyan, mert van egy olyan misztikus tanítás, hogy van egy harmadik Róma, amely tőlünk keletre van, úgyhogy nem délre, hanem keletre, úgyhogy nem kell ezt külön mondanom, hogy hol. Aki nem tudja, azt úgy hívják, hogy Moszkva, hogy a harmadik Róma, így csak ez keletre van tőlünk. Mindenesetre ezek azok a nehézségek, amelyek mindenképpen kihatnak ránk.
És ennek politikai hatása a Ruszki Mír, ugye, amikor
az is,
mondja
az
valaki,
is.
Hogy ő tudja megteremteni a békét, de a saját etnikai szempontjai érvényesítésével.
Ez az, és minden, ami nem olyan, mint az övéki, az fölösleges. Mondjuk ez így vagy csendben kell, hogy üljön. Tehát ez mindenképpen hozzátartozik. A kiengesztelődésnek a hiánya szerintem az egyik legnagyobb probléma Közép-Európában. Én Szerbiában élek, tehát a szerb, horvát, szerb, albán, szerb, bolgár, szerb, román kapcsolatok, ezek mindig muzulmánokkal a szerbek. Nincs kiengesztelődés, és nem is keresi senki. Tehát nincs a múltnak a feldolgozása. Az egyetlen pozitív példa az a magyar-szerb kapcsolat. Nagyon jó az utóbbi 10-15 év kapcsolata Magyarország és Szerbia között, és ez kihatással van a magyar kisebbségre, kisebbség helyzetére, mondjuk ezt így Szerbiában.
A kiengesztelődésről most elsősorban politikai, etnikai, nemzetek közötti kiengesztelődés összefüggésében beszéltél. hogyan tudjuk ezt, reformáció hónapjában vagyunk ismételten, hogyan tudjuk ezt az ökumenére kiterjeszteni. Nyilván erről szól az ökumenikus karta is, de a mindennapokban, tehát te akár visszaemlékezve a magyarországi szolgálatodra, és látva picit madártávlatból a mai magyarországi helyzetet, vagy a mai európai helyzetet, hogy látod a felekezeti kiengesztelődés és az ökumené esélyeit?
Hát én szeretném azt aláhúzni, amivel kezdted a találkozónkat, a bibliai idézet, az evangélium, hogy térjetek meg. Térjetek meg, és ez az, ami a legfontosabb szerintem minden keresztény életében, és ez nem individualista hozzáállás, hogy csak én térjek meg, hanem a közösségeinknek is meg kell térniük. Ide szeretném nagyon röviden csak azt említeni, hogy tavaly befejeztük az egyik részét a szinodális folyamatnak, amelyet Ferenc pápa kezdett el a katolikus egyházban, most az folytatódik a feldolgozása. De a befejező dokumentum tavaly, amelyet elfogadtunk, 5 fejezet, mindegyik megtéréssel kezdődik. Megtérni az egyházban, megtérni Isten felé, megtérni a kapcsolatainkban, megtérni az ige hirdetésben, meg kell térnünk. Ha megtérünk, közelebb kerülünk egymáshoz. Mert akkor felfedezünk, hogy mindannyian ugyanabban a bárkában vagyunk, vagy csónakban, és keresni fogjuk az egységet. És az egység, hogy milyen lesz, azt nem tudjuk. Tehát én ezt megmondom őszintén, nem tudjuk, mert még akkor, még 50 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy térjünk egymáshoz, imádkozzunk, meg minden, ezt nem tudjuk, hogy hogy fog megvalósulni. Biztos hallottál, amit tavaly adott ki Koch bíboros, a római, tehát a szentpéteri szolgálat, egy nagyon szép könyv, nem csak szép, hanem nagyon mély gondolatú, a római pápa primátusáról. Azt nem tudom, magyarul úgy tudom, még nem fordították le, érdemes van lefordítani, az nagyon sok tabu témát dönget, és vezeti vissza a normális életszínvonalra, abból a fölösleges misztikából, meg amivel felöltöztettük ezt az egész gondolatot, hogy a pápának a primátusa. Minden esetre ez is kell történelmileg visszatérni ahhoz, ami vár ránk, és felfedezni, hogy például, amit Ferenc pápa sokszor mondott, az igazi ökuméné egyik legfontosabb jele ma a keresztény vértanúság. És rengeteg keresztény vértanunk van. Tehát nem csak katolikus, hanem ortodoxok, protestánsok, keleti egyházok, orientális egyházak, mindenhol, ezt Magyarországon ugyancsak mondják, hogy a legüldözöttebb egyház ma a keresztény vallás. Nem egyház, hanem vallás.
Talán nem tudod, hogy Magyarországon nemrég Budakeszin épült egy olyan evangélikus templom, és itt van a tervezője, Benczúr László, Ibl-díjas építész, és Primissima-díjas építész, aki ezt a templomot tervezte, és a 20.-21. századi mártíroknak, keresztény mártíroknak dedikáltuk ezt a templomot. 6 oszlopon.
Nem tudtam, de gratulálok.
Egyszer szívesen elhívunk oda. 6 oszlopon 12-12 név olvasható egy-egy földrész nevében, egy földrészt képviselő mártírok, köztük római katolikusok, görög katolikusok, baptisták, evangélikusok, ortodoxok, mindenféle, valóban, ahogy a Ferenc pápa mondta, a mártírok ökumenéje, ami valóság. És akkor talán azzal a gondolattal zárnám, és ehhez csak egy reflexiót fűzhetsz, lehet, hogy ámen-szerűen, de esetleg egy mondatot is, hogy van a keresztény egységnek egy olyan régi képe, hogy mint a kerékpárnak a küllői és középen az agy, hogyha a küllők középre húzódunk, és minél közelebb megyünk a központ felé, annál közelebb kerülünk egymáshoz is. Tehát ha Krisztus a középpont, és ő felé húzódunk, mint a kerékpár kerekének az agyához, úgy kerülünk akkor egymáshoz is közelebb. És akkor ez a sola gratia, sola scriptura után a solus Christus gondolata is megszólal benne, hogy Krisztus van középpontban, és egyedül ő az, aki a hitünknek az alapja, és az egyedül üdvözítő.
Nagyon jó, tehát mielőtt kimondanám az amment, én azt mondom, hogy nekem van egy másik képem, amit nagyon sokszor szeretettel idézek, ez pedig a kis hercegből, Exupéry, mikor mondja, az igazi szeretet nem az, hogy egymást nézzük állandóan, hanem egy közös célt nézünk, és szerintem legfontosabb az, Tehát én nem körben nézni, hanem így, hogy megyünk Krisztushoz, és odaérünk hozzá, akkor mindannyian nála leszünk, és az lesz az egységünknek a pontja.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A bécsi kaputéri templom melletti közösségi házban teltházas közönség előtt Fabinyi Tamás evangélikus püspök és Németh László belgrádi érsek beszélgettek október 16-án, amelynek szerkesztett változatát hallhatták. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az örök életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom. Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nékem, nincs más javam rajtad kívül. Az Úr az én örök részem és kelyhem, te irányítod, Uram, sorsomat. A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek a címe, aki örök életet és örök célt tűz ki eléd. Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának, olvashatjuk Sirák fia könyvéből. Az alábbiak közül mely szavak fejezik ki számodra leginkább az Istent? Kérlek, hogy választatok ezek közül. Gondoskodás, irgalom, bíró, bölcs, láthatatlan, segítő, akitől félni kell, büntet, megtorol, önkényes, élet, jóság, szeretet, atya, öreg, tanácsadó, halál, anya, barát, béke. Viki, számodra ezek közül a szavak közül mi fejezi ki leginkább az Istent, és kérlek, indokold is meg a döntésedet.
Én a pozitív jelentésűeket választanám, például az, hogy bölcs, gondoskodó, segítő, ugyanis az Isten ugyebár ilyen, hiszen mindig segít nekünk, és nagyon bölcs, hiszen ő döntött az életünkről is, és arról is ő dönt, hogy hogyan alakul a mi életünk.
Barna?
Én a bölcset, a tanácsadót és a békét választanám, mert Isten ugye a békére törekszik mindig, és ő adja a legjobb tanácsokat, és ezért ugye bölcs, és ha valami dologba tanácsot kérek valakitől, akkor tőle szoktam.
Én a szavak közül a gondoskodást választanám, és a segítőt, meg a szeretetet, mert én úgy érzem, hogy az Isten az mindenkin, ha nem is érzik sokan úgy, hogy mondjuk mindig segít rajtuk, de nagyon sokszor ő adja meg nekünk azt a lelki segítséget, meg erőt, amire szükségünk van az adott pillanatban.
Istenre mindig számíthatunk, olyan, mint a legjobb barát, mindig mellettünk és velünk marad. Mit tapasztalhatunk meg még róla, Viki?
Azt, hogy mindent megad, ami a javunkra válik, és olyankor is mellettünk van, hogyha bajban vagyunk, és akkor is mellettünk van, amikor a legjobban érezzük magunkat, vagy a legjobb pillanatban vagyunk, és akkor is fog segíteni, hogyha véletlenül vagy szándékosan megbántottuk.
Ő örökké szeret minket, Isten sosem távolodik el tőlünk, ha messze kerülünk tőle, akkor mi utasítottuk vissza az ő szeretetét, de tudnotok kell róla, hogy ő mindig visszavár. Mit gondoltok erről a kifejezésről? A napsüt akkor is, ha nem látod, Isten szeret akkor is, ha nem érzed. Hogy tudott ezt a mondatot értelmezni, Melanie?
Én ezt a mondatot úgy értelmezem, hogy Istent nem látjuk, és vannak olyan emberek, akik nem is hisznek benne, sajnos. Attól, hogy nem látjuk, vagy nem halljuk, amit mond, attól mindig tudnunk kell, hogy velünk van, és ő segít rajtunk. Hogyha a legmélyebb ponton vagy a legvidámabb napod van éppen, akkor is mindig mellettünk van.
Van egy nagyon kifejező történet a hittankönyvünkben, amely arról beszél, hogy vannak bizonyos lábnyomok a homokban. Megosztanád-e velünk ezt a történetet, Barna, hogy tanúbizonyságot nyerjen a mi gondolkodásunk az Istennek a jelenlétéről az életünkben?
Az ember azt álmodta, hogy egész életében együtt sétált az Istennel. Egymás mellett haladtak, mindkettőjük lábnyoma ott maradt a homokban. Az ember élete végén visszatekintett a megtett útra. Megdöbbenve látta, hogy nehezebb időszakainál csak egy pár lábnyom van a nyomokba, nem pedig kettő. Az embert elszomorította a látvány, ezért megkérdezte Istent. Uram, te azt ígérted, hogy sohasem hagysz el, minden nap velem leszel. Visszatekintve mégis úgy tűnik, hogy a legküzdelmesebb szakaszokon magamra maradtam, hiszen csak egy pár lábnyomot látok. Éppen akkor hagytál el, amikor leginkább szükségem lett volna rád. Az Úr szeliden így válaszolt. Drága gyermekem, én nagyon szeretlek téged, és soha nem voltál egyedül. A legnagyobb megpróbáltatások idején valóban csak egy pár lábnyomot láthatsz, de azok mélyebbek, mint a többi, mert olyankor a karjaimban hordoztalak téged.
Volt-e már esetleg olyan, amikor átérezted valaki különleges oltalmazását a történet mondani valója alapján? Észrevettétek-e már az Istennek a jelenlétét ilyen formában?
Egyik unokatestvérem most ment másik egyetemre, és először úgy volt, hogy nem lesz hol laknia, de végül mégis lett, és pont úgy volt, hogy külföldön magyarok voltak ott az egész emeleten, meg egy magyar nő vezényelte, meg maradtak bútorok, és hogy amikor már reménytelennek tűnt a helyzet, akkor segített Isten a legjobban.
Hát ehhez kell a látószem, hogy ezeket felismerjétek, hogy Istennek a gondviselése milyen eszközökhöz folyamodik azért, hogy te boldog legyél, hogy vannak olyan dolgok, amiket nyilván át kell élned, hiszen a szenvedést azt mindannyian el kell, hogy viseljük, de valahogy tényleg úgy van, én gyerekkorom óta tapasztalom azt, hogy az Isten a legesleg lehetetlennebbeknek tűnő helyzetekből is átvezet, vagy kivezet téged, még akkor is, hogyha emberi számítás szerint soha nincs arra esély, hogy abból te valahogy ebből a nagyon bonyolult, nagyon kemény próbatételből, helyzetből jól gyere ki. És az Isten ilyenkor mutatja meg leginkább az ő gondoskodását, meg azt, hogy kísért téged, mert még lehet, hogy az emberek is azt mondják, hogy erre 0% esély van, hogy ez megtörténjen, és mégis utána azt tapasztalja az ember, hogy az Istennek a segítsége révén megoldódott az a dolog, és hogy ez a csodálatos, hogy ezt észre kell venni az életetekbe. Sokan ezt a szerencsének, a sorsnak, a véletlennek nevezik, de nem így van. Ezek nem véletlenek, meg azt szokták mondani, hogy ezek a véletlenek inkább az Istennek a különös csoda jeleinek vélhetőek, nem pedig egy egyszerű ilyen szerencsének, hogy akkor most jól álltak a csillagok, meg elszaladt a fekete macska, meg ilyenek, semmi köze ennek az Istennek a gondviseléséhez, és nem is szabad ilyenekhez fordulni. A legjellegzetesebb történet, ami eszembe jut, az az, amikor a szomszédban egy nagyon súlyos betegség történt egy fiatalemberrel, és hát az orvosok semmi esélyt nem adtak arra vonatkozóan, hogy az a fiatalember meggyógyuljon. És akkor a felesége mit csinált? Elment a jósnőhöz, elment a mit tudom én milyen látnokhoz, elhívta a japán gyógyítót, aki majd úgy megmasszírozza, hogy biztos meggyógyul, meg még úgy a biztonság kedvéért még misét is mondatott a betegér. Na hát ezt hívjuk mi szinkretizmusnak, amikor így össze-vissza keverjük a vallásokat, meg a vallásoknak a különböző dolgait. Ez nem olyan, mint egy leves, hogy beleteszem a zöldséget is, meg a babot is, és akkor lesz belőle bableves, vagy valami hasonló, meg még tésztát is teszünk bele. Szóval, hogy ezek ilyen emberi próbálkozások. De ezt nem szabad összekeverni az Istennek a gondviselésével. Tehát, hogy ez teljesen más, és sokkal szembetűnőbb, és nekünk is inkább ezekre kell hagyatkozni, hogy az Isten kegyelme által vezessen titeket, minket ezekben a helyzetekben, mint hogy különböző vallási hiedelmekhez és különböző módszerekhez folyamodjunk kínunkba. Inkább tegyük össze a két kezünket, és imádkozzunk, hogy az Isten adjon nekünk erőt, és segítsen meg minket. Én úgy gondolom, hogy Istennek terve van velünk. Nyilvánvaló, hogy mindannyiunkat a boldogságra teremtett, de ő nem erőszakos. A hozzájárulásunk nélkül nem tud boldoggá tenni minket. Már itt a földi életünkben is úgy kell tevékenykednünk, hogy ne csak a közvetlen rövidtávú elképzeléseinket kövessük, hanem a végső célunkra is tekintsünk. Mindent meg kell tennünk azért, hogy Istennek a velünk kapcsolatos tervét megvalósítsuk, mert cselekedeteink alapján szerezhetjük meg, vagy szalaszthatjuk el, amit ő nekünk akar adni. A földi életünk tehát az érdemszerzés ideje. Körülbelül 60-90 évig tart, de utána örökké tartó teljes boldogság következik azoknak, akik Isten törvényeit megtartva igyekeztek békességben és szeretetben élni. Tehát ezt tudnunk kell, hogy minden embernek az életének a halállal itt a földi élet véget ér. Mi következik a földi élet után? Mit mond erről a teológia? Nézzük meg, hogyha itt a földi élet során az érdemszerzés ideje alatt az Isten a mennyország állapotát adja nekünk ajándékul, akkor mi történik? Légy szíves, Viki, mondd el nekünk.
Isten mindent felülmúló boldog állapotban van, ahová minket is vár. Ez ugye a mennyország. Az ő eredeti szándéka az, hogy mindenki oda jusson. Tudatos döntésünk és az életvitelünk alapján kerülhetünk az Istenhez. Akik Isten barátságában vagy kegyelmétől eltelve haltak meg, és nincs semmi, ami eltávolítaná őket az örök szeretettől, nincs semmi, amitől meg kellene tisztulniuk, azok a mennyországban vannak.
Mit tudunk erről a bizonyos országról?
Azt, hogy ennek az országnak nincsen fizikai kiterjedése, nincsenek határai, hanem azt az örökké tartó boldog állapotot jelzi, ahol minden van, ami a boldogságunkhoz szükséges.
Számunkra elképzelhetetlen, hiszen emberi szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Milyen állapot ez a mennyország állapota, Melani?
Olyan állapot, ahol semmi hiány, betegség és gyász nincs. Az ember végső célja és legmélyebb törekvése, hogy Szent Háromsággal örökké együtt lehessen.
A legnagyobb ünnep, amikor mi itt a Földön az összes szentről és az összes emberről, aki a mennyországban van, arról meg szoktunk emlékezni, ez a minden szentek ünnepe. Hiszen ilyenkor emlékezünk azokra, akik már Isten örök színelátására jutottak. Az egyház közülük néhányat kiemelt, boldoggá vagy szenté avatott. Őket példaképeknek tekintjük. Nézzük meg, hogy kik azok a lelkek, akik a tisztulás állapotában vannak a földi életük után.
Azok, akik Isten barátságban haltak meg, de nem teljesen méltók ahhoz, hogy közvetlenül az örök dicsőségbe jussanak, ez felkészíti a lelkeket arra, hogy beléphessenek az örök dicsőségbe. A tisztulás ideig tartó, tehát nem örök és személyre szóló. Minden embernek a földi életében elkövetett bűnös cselekedetei alapján kell vezekelnie. Nekünk, földön élő embereknek fontos feladatunk, hogy ezekért a halottakért esedezzünk.
Tehát az a feladatunk itt a földön nekünk, hogy imádkozzunk azokért a hozzátartozóinkért, és azokért az emberekért is nyilván, akikért nem imádkozik senki, hogy akik a tisztulás állapotában van a lelkük, ők is a mennyország örök dicsőségébe jussanak. Éppen ezért szoktunk nyilván imádkozni a megholt hívekért, szentmiséket felajánlani értük, illetve a temetőket is meglátogatjuk halottak napján, hogy az elhunyt hozzátartozóinknak a sírjára virágot, mécsest helyezzünk.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként
éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
Mit gondoltok, hogy mit fejezünk ki azáltal, hogy felkeressük a hozzátartozóinknak a sírjait november 1-én, illetve november 2-án, mert azért jegyezzük meg, hogy november 1-én van Minden Szentek napja, és november 2-án halottak napja. Szóval mit fejezünk ki azzal, hogy virágokat, illetve mécseseket, koszorúkat viszünk a szeretteink sírjához?
Ezzel az egyfajta szeretetünket kifejezzük, hogy attól, hogy még elhunytak, attól mi még ugyanúgy szeretjük őket, illetve hogy megemlékezzünk rájuk, és mégis azért kimegyünk, hiszen nem felejtettük el őket, és még mindig szeretjük őket.
Az a következő kérdésem, hogy miért megyünk már november 1-én napnyugtakor a temetőkbe, erre ki tudja a választ?
Mert a keresztény egyházban az ünnepek napnyugtától napnyugtáig tartanak.
Vagyis már minden szentek estéjén, amikor ugye a nap nyugodni készül, már akkor a halottak napjának van az előestéje, és ezért szoktunk már november 1-én este kimenni a temetőkbe, felkeresni a sírokat, elhelyezni a kegyeletnek a virágait, elhelyezni a gyertyákat, amelyek számunkra az örök életet jelképezik, hogy mindannyiunk számára ezeken a napokon egyértelmű legyen az, hogy ezek az emberek, akik itt a Földön már nem élnek, de a szívünkben örökké élnek és élni fognak, hiszen nekik köszönhetjük azt, hogy mi itt vagyunk, és nem felejtjük el az ő szeretetüket sosem. Gyerekek, sokat szoktak ezen vitatkozni az emberek, hogy létezik-e a pokol, létezik-e büntetés. Sokszor azt mondjuk, hogy az Isten irgalmas, és hogy az irgalmának nincsen vége, viszont azt tudnotok kell, hogy a kárhozatnak a helye, vagyis a kárhozatnak az állapota az igenis létező. Nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e már, hogy itt a Földön ezek a léleknek a különböző állapotai, ami a halál után bekövetkeznek, már egy picit érzékelhető itt a mi világunkban is. Tapasztaltátok már ezt?
Igen, hogy akár csak pillanatokig is érezhetjük, hogy olyan boldogak vagyunk, mint a mennyországban.
Így van, Barna, hiszen a mennyország állapota is itt a Földön már egy picit jelen van. De nyilvánvaló, hogy azért mondom, hogy picit, hiszen már itt feszül ez a már igen, még nem feszültsége, hiszen az örök boldogságot, vagy azt a fajta mérhetetlenül boldog állapotot, amit itt a Földön csak egy icipici időre tudsz megtapasztalni, azt mit gondolsz, Viki, a halál után, a mennyben hogyan fogjuk megélni ezt, ami itt a Földön ilyen pici időnek tűnik?
A boldogság az sokkal intenzívebb és sokkal nagyobb lesz, hiszen fent a mennyországban csak is a boldogság van, illetve már alapból az is boldogságnak számíthat, hogy találkozhatunk az elhunyt családtagjainkkal vagy barátainkkal, illetve hogy Istent is láthatjuk.
Így van, tehát akkor a tisztító tűz állapota is itt van a Földön. Ez a már igen, még nem feszültsége, ez abban mutatkozik meg, hogy bizonyára veletek is előfordult már olyan, hogy valami kis rosszaságot követtetek el, valami kis bűnt. És az embert ilyenkor a lelki ismeretén keresztül érzi azt a bizonyos érzést, amit úgy mondunk, hogy lelki ismeret furdalás, és az, hogy ki akarod ezt javítani. Tehát, hogy szeretnél tőle bocsánatot kérni. Vagy azt szeretnéd, hogy megjavítani, hogyha mondjuk összetörted a kedvenc játékát, és akkor te igyekszel, rájöttél, hogy ez nagy hiba volt, és meg akarod neki javítani, mert hogy szeretnéd, hogyha újra örülne. Na most itt a Földön ezeket a dolgokat még ki tudod javítani, oda tudsz menni, bocsánatot tudsz tőle kérni, mert megbántottad. De a Földön túl, amikor már véget ér itt az érdemszerzés ideje a Földön, akkor már nem tudsz oda menni hozzá. Érted? Tehát ha már így haltál meg, így búcsúztál el a földi léttől, hogy ott vannak ezek a ki nem mondott szavak, a bocsánatkérésnek, a kiavításnak és az egyéb dolgoknak, akkor ez a feszültség, ez így megmaradt, és nem tudsz már tőle bocsánatot kérni. És nyilvánvaló, hogy ott a tisztulás állapotában a lelked ezen egy kicsit kínlódik, egy kicsit fáj, egy kicsit úgy lelkiismeretfurdaláshoz hasonló érzés uralkodik benned. Na és ezt viszont, aki már meghalt, ezt szerintetek jóvá tudja tenni?
Akkor azt már nem lehet jóvá tenni.
Viszont mi, akik itt élünk a Földön, szeretjük őt, és még gondolunk rá, és imádkozunk érte, mi mit tudunk tenni az ő üdvösségéért?
Imádkozunk, hogy az Isten megbocsájtson neki.
A kárhozat állapotával kapcsolatban, hogy jelen van-e a pokol itt a Földön, erre mit válaszolnátok ennek tudatából, amit az előbb elmeséltem?
A rossz az sajnos mindenhol ott van, ugyanis nem csak a jó létezik, hanem sajnos a rossz is, nagyon sok ember beleesik a rosszba a jó helyet, úgyhogy így mind a kettő jelen van az életünkben.
Köszönöm szépen, Viki, igazi teológussá fejlődtél, mert ez valóban így van, hogy itt a földön is itt feszül a jó és a rossz, és ugyanúgy a kárhozat is ugye itt is megtapasztalható a földön, mert bizony mi is bele tudunk kerülni a pokol állapotába. Még szoktuk is mondani ezzel a gyönyörű magyar nyelvvel, hogy pokolian érzem magam. Na most ezt akkor szoktuk nyilván használni, amikor valami olyan dolgot követtél el, amit jóvá tenni nem lehet. Ilyenkor el szoktam nektek mindig mesélni azt a példát, hogy elmennek születésnapot ünnepelni, jól érzik magukat, a 18. születésnapját ünneplő lány boldogan beül az autóba, hazafelé utaznak, nem köti be magát, és a fiú elvéti a sajnos a vezetésben a döntést, mert hogy csúszik az út, és nem tudja azt a kanyart már bevenni, és neki mennek a villanyoszlopnak. Halálos baleset történik, és a lány, aki a hátsó ülésen ült, és a 18. születésnapját ünnepelte, sajnos nem éli túl ezt a balesetet. A fiúnak, szerintetek, aki ezt az autót vezette, meg kell halnia ahhoz, hogy a pokolban érezze magát?
Nem, nem kell hozzá, ugyanis a bűntudat az teljesen fel fogja őt emészteni, és örök életére emlékezni fog az egészre.
Tehát ezek azok a döntések, amiket jóvá tenni nem lehet, amit visszacsinálni nem lehet, és pontosan ezért kell nagyon jól döntenünk és bölcsnek lennünk, hogy mi ne kerüljünk ilyen helyzetbe, és ne legyen ilyen pokoli kínok között az életünk, és ugye gyerekek, ez történik igazából akkor, amikor az egész életébe valaki elutasítja az Istent, megtagadja az Istent, és ezen nem akar változtatni. És az életének az utolsó pillanatáig is ebben a tagadásban él. Rajta ezek által, a dolgok által nem tudunk már segíteni, ő neki az örök szenvedés az osztály része, viszont tudunk értük is imádkozni, és nyilvánvaló, hogy jó lenne, ha minél kevesebb ember a lelke ebbe az állapotba, és ha lehet, hogy az életének az utolsó pillanatában, de reméljük és bízzunk abban, hogy ezek az emberek is belátják, hogy Isten létezik, és az Istennel nyer értelmet az ő életük. Végezetül egy történettel szeretném befejezni a hittanórát, hogy pontosan milyen az örök élet, arról csak sejtéseink lehetnek. Sok olyan beteg, aki klinikai halál állapotából tért vissza, elmondta, hogy úgy érezte, mintha egy hosszú sötét folyosó menne végig, közben lejátszódott az egész élete. Aztán valami nagy, szelíd, boldog fényességet éreztek. Amikor aztán sikerült őket újraéleszteni, a legtöbben gyökeresen megváltoztatták az életüket annak hatására, amit átéltek. Légy szíves, Viki, olvast fel ezt a történetet.
Egy orvosnak szokása volt, hogy a kiskutyáját mindig elvitte magával a kórházba. Volt egy belső udvar, onnan nyíltak a kórtermek, és a kiskutya vígan eljátszott ott az udvaron egész nap. A kórtermekbe szigorúan tilos volt bemennie. Egyszer bekerült a kórházba egy idős férfi, aki nagyon félt a haláltól. Tudta, hogy az orvos mélyen hívő ember, ezért egyszer megkérdezte tőle. Doktor úr, milyen lesz a halál után? Az orvos ezt felelte. Nem tudom. A beteg ember elsápadt. Maga se tudja. Erre a doktor felkelt a beteg ágytól, oda ment a betegszoba ajtajához, amely a belső udvarra nyílt. Kinyitotta az ajtót, és füttyentett egyet. A kutyája berohant, és farkcsóválva boldogan az orvos térdére ugrott. Az orvos így szólt a beteg emberhez. Látja? A kutyám soha nem volt még ebben a szobában. Nem tudta, hogy mi várja itt. Csak azt tudta, hogy a gazdája itt van az ajtó mögött. Én sem tudom pontosan, hogy mi vár a halál kapuja mögött, de azt tudom, hogy ott vár engem a gazdám.
Az ember ősi reménye teljesedett be Jézus feltámadásában. Amit az ember sejtett, amiben bízott, arról végső tapasztalatot szerezhetett. Krisztusban megjelent az Isten elpusztíthatatlan élete itt a világban. A tanítványok ezzel a bűn és halál fölött győztes élettel találkoztak a feltámadott megjelenései során. Hittanóránk végén fohászkodjunk a mindenható Istenhez, és kérjük mindazoknak az üdvösségét, és az örök boldogság állapotába való felvételét, akik a szenvedés és a fájdalom állapotában vannak. Könyörögjünk az Isten irgalmáért, hogy fogadja be őket is az örök boldogság állapotába. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.